Folytatódik a brüsszeli hét, a mikrofonnál továbbra is nagy. Erre tart a lisszaboni folyamat. Hogy áll az Európai Unió versenyképessége az Egyesült Államokkal, Japánnal és a harmadik világországaival szemben? Erősebb lett-e Európa azzal, hogy számos hálózati szolgáltatást liberalizáltak a tagállamok? Forris Györgyel, a Brux Info elemzőjével ezekre a kérdésekre kerestük a választ.
Azért érdekes kérdés ez, mert amikor a sokat koptatott és lejáratott lisszaboni stratégiáról és lisszaboni folyamatról beszélünk, akkor egyebek között azért is szoktak egyre inkább az emberek legyinteni, mert látszólag nincs mögötte megfogható, mérhető eredményszám, hanem ilyen általános politikai lózungnak ható kijelentések sora csak, amire válaszul gyakran azt lehet gondolni, hogy ez olyan, mint a tervezőgazdaság idején a sok szép szocialista célkitűzés, de nincs mögötte semmi kézzelfogható tartalom. Valójában a lisszaboni stratégia, ha úgy tetszik, egy kicsit trükkösebb dolog. A lisszaboni stratégia ugyebár versenyképességet, munkahelyteremtést akar kínálni, gazdasági növekedést akar teremteni, és nem az történt meg, hogy ennek keretében konkrét célszámokat fogalmaztak volna meg, most olyan szempontból, mint a tervgazdaságban, hogy hány millió tonna acélnak kell születnie, és hány ezer kilométer útnak kell épülnie, hanem hogy úgy kell tudni átalakítani az én már egységes piacon a gazdaság működéséhez szükséges feltételeket, hogy az olyan kedvező hatással van a gazdaság alanyaira, tehát a vállalatokra, vállalkozókra összeurópai méretekben, hogy ennek áldásos következményeként a produktivitás, a termelékenység és elsősorban a gazdasági növekedés, egyúttal pedig a munkahelyteremtés is meglódul, előre szalad. Mint egy az egész rendszer vázaként jelölte meg pontosan ezeket a hálózati szolgáltatásokat, amelyek lehetővé teszik a gazdasági élet alanyai közötti kommunikációt, ha termékekről van szó, akkor a termékszállítást, ha információt van szó, akkor az információ távközlésben való mind gyorsabb, mind eredményesebb szállítást, az energia eljuttatását, az információ eljuttatását most a posta révén, vagy a személyeknek az eljuttatását a különböző közlekedési eszközöknek, mindenek előtt a vasút révén. És ezt nem úgy akarta elérni, hogy azt mondta, hogy most építsünk ennyi és ennyi 100 km-rel több vasúti vonalat, hanem például tegyük lehetővé azt, hogy egységesen egész Európában liberalizáljuk a vasúti közlekedést, és akkor a verseny áldásos hatása nyomán egyre inkább nőni fog a vasúti forgalomnak a hatékonysága.
De hogyan mérhető ez most például ebben a gazdasági növekedésben? Mert én emlékszem egy olyan hangzatos kijelentésre, ami ugyan tekinthető, ahogy ön is mondta, politikai lózungnak, hogy 2010-re utol kell érni az Egyesült Államokat versenyképességben. Hogy lehet ezt mérni?
Először is ez az évszám és ez a kijelentés már nem érvényes. Amikor 2005-ben felülvizsgálták a lisszaboni folyamatoknak az addigi eredményeit, éppen egy gazdaságilag rendkívül nehéz recesszióba hajló nehézségekkel számoló időszak, mint utóbb kiderült, inkább már vége felé járt akkor az európai gazdasági élet, de minden esetre nem volt túl rózsás a helyzet, mert azt tapasztalták, hogy lassúhoz előrehaladás, kevés változás történt, és nem reális többé olyan célkitűzéseket tenni, hogy adott évre például az Európai Unió hatékonyabb lesz, mint az Egyesült Államok. Az, hogy egy gazdasági entitás, most az egységes piacot, egy gazdasági közösségnek entitást tekintjük, és egy másik, egy amerikai egymással összevetve, milyen helyzet, melyik van előnyösebb helyzetben, ennek nyilván rendkívül sok makrogazdasági mutatója van. Ez a kisebbik probléma, hogy ezt hogy ítéljük meg. A nagyobbik probléma az volt, és ebben mutat most tulajdonképpen hosszú idő óta először igazán pozitív képet az a jelentés, amit nem régen tettek közzé az ötödik jelentésében ezeknek a hálózati szolgáltatásoknak, ami arra utal, hogy ha azt mondtuk, hogy ezek a hálózati szolgáltatások részvételi folyamat nagyon fontos előrevívő csatornái, járszalagjai, akkor ezeken a konkrét területeken mindenütt kimutatható számszerű előrelépés.
És mi az, ami lassítja a folyamat, hiszen nem számolt az elején?
Általános vélemények szerint az egyik lassító folyamat, de ez nem újdonság, ez mindig is így volt, a munkaerőpiacnak még mindig a viszonylag erőteljes rugalmatlansága. Az a fajta mobilitás, amit például az amerikai piacon jellemző, hogy mindenképpen az európaival összevethető civilizáltságú fokú gazdaságokról beszélünk, és nem mondjuk harmadik világbelülről, az Európában továbbra is rendkívül nehézkes. Beúszik a képbe az a probléma, ami a lisszaboni folyamat kapcsán kezdettől fogva mindig is probléma volt, hogy tudnélik, az elmúlt 50 évben azért nem csak egységes piac, nem csak közös piac, és nem csak kétszer annyi fapados légijárat teremtődött, hanem létrejött egy szociális modell is. Létrejöttek azok a feltételek, amelyek mellett a jobb gazdasági helyzetben levő tagországokban azért garantáltan sok szabadsága van az embereknek, a franciáknál 35 órás munkaidő van egyes szektorokban. És nagyon sok olyan dolog, amiről például egy kínai, egy indiai, de jelen esetben igaz, hogy sok kelet-európai új EU tagország is, ebben a mértékben erre mind nem számíthat, de minden esetre törekszik rá. Ezeknek a szociális vívmányoknak a része az a munkaerő mobilitást akadályozó tényező is, ami védetté teszi a munkaerőt, viszont a nyers tőke szempontból esetleg kívánatosabbnak tetsző rugalmasságon csorbít.
Mi most akkor a cél akkor, amikor a versenyképesség javításáról beszélünk? Említette, hogy 2005-ben ugye felülvizsgálták ezt a lisszaboni folyamatot. Mennyire tekinti még ezt Brüsszel alapnak?
Nem, a folyamat az teljes mértékben érvényes, az abszolút megerősítés nyert, ezzel nincsen gond. A tervgazdaságra jellemző mutatók hoz való mindenároni ragaszkodás az, ami háttérben szorult. És talán még egy tényező, a felülvizsgálat idején domináns véleményé vált az, hogy továbbra is fontos a három pillér tiszteletben tartása, tehát a szociális vívmányok, a környezetvédelem és a gazdasági növekedési versenyképesség. De talán összefüggésben azzal is, hogy mint mondtam, éppen akkoriban a gazdaság alapvetően inkább pangónak tűnt. Megfogalmazódott az is, hogy ahhoz, hogy a szociális vívmányokat és a környezetvédelmi erőfeszítéseket finanszírozni lehessen, ahhoz elsősorban versenyképességre és gazdasági növekedésre van szükség. Magyarul egy picit a prioritás eltolódott az első felé azzal a megfontolással, hogy mégiscsak ez a gazdasági forrása a másik kettőnek.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
500 millió eurós globalizációs alap áll rendelkezésre azoknak az uniós tagállamoknak, illetve munkavállalóknak, akik bizonyíthatóan a globalizáció miatt vesztették el munkahelyüket. A Brux Info szakértője elmondta, két francia autógyár dolgozói már számíthatnak is a kártérítésre. Szatmári Zitát kérdeztem.
Az Európai Bizottság 2006. decemberében létrehozott egy alapot, a globalizációs alapot, ami a globalizáció negatív hatásainak enyhítésére van. Ez egy 500 millió eurót magába foglaló alap, és a célja az, hogy a globalizáció által munkájukat elvesztett embereket segítse.
Erre már vannak példák is, tehát vannak már kérelmezők, illetve kedvezményezettek is?
Kérelmezők vannak. Egy év sem telt, hogy beinduljon igazából ez az alap. Most az elmúlt hetekben a bizottság úgy döntött, hogy az első támogatott cégek az a Peugeot, Citroën és a Renault autógyárak elbocsátott munkatársai lesznek. Ez azt jelenti, hogy most az Európai Bizottság, a Tanács és a Parlament elé utalta az ő indítványát.
Milyen elbocsátott dolgozókról van szó? Miért bocsátotta el ez a két autógyára dolgozóit?
Érzékelhető volt most már Európában az, hogy a globalizáció és a decentralizáció miatt végül is az autógyárak Ázsiába áttették a székhelyüket, és ezért kapnak most a Peugeot, Citroën és a Renault beszállítóinak a munkatársai segítséget. Ez egy olyan segítség igazából, ami nem egy ilyen passzív szociális védelmi intézkedést finanszíroz, hanem aktívan elősegíti azt, hogy az elbocsátott alkalmazottak új munkahelyet találjanak, tehát képzést is biztosítanak ebből. A bizottsági indítvány szerint a Peugeot Citroën alkalmazottai 2,5 millió eurót, a Renault pedig 1,26 millió euró támogatást igényelhetnek majd az alapból.
De az már a globalizáció következményének számít, hogy egy cég áttelepíti egy telephelyét vagy egy üzemét például Ázsiába az olcsóbb munkaerő reményében?
Igen, ez is a globalizációnak egy hatása, egy negatív hatása lehet, és ez az alap azért van, hogy a legsebezhetőbb és a legkevésbé képzett munkavállalók segítse később.
A bizottságnak vannak-e előrejelzései, ahogy milyen ügyekben fordulhatnak majd hozzá cégek? Tehát milyen káros következményei lehetnek még a globalizációnak, amit orvosolni lehet ebből az alapból?
Igazából a globalizációs alap arra jó, hogy ez egy pénzügyi támogatás, hogyha egy ágazatban munkás vagy alkalmazott elveszíti a munkahelyét. Ez lehet különböző szerkezetváltás, lehet az import lehetőségek elvesztése, vagy európai piaci részesedések, gyors és hirtelen esése. Tehát a lényeg az, hogy egy ágazatban több mint 1000 munkatárs vagy alkalmazott elveszíti a helyét, ekkor lehet az alaphoz fordulni. Viszont az Európai Parlament munkatársai elérték azt, hogy a kisebb lakosságú országoknak is lehetősége legyen pályázni, ezért az 500 főt elérő súlyos következményekkel járó elbocsátások esetén is lehet pályázni.
A legalapvetőbb és a legáltalánosabb cél tehát az, jól értem, hogy az Európai Unió versenyképessége ne csökkenjen, vagy legalábbis jobban növekedjen, tehát hogy piacot védjen?
A legalapvetőbb cél az igazából az, hogy a gazdasági növekedés segítse, tehát a versenyképességet is segítse, és egy lökést a munkahelyteremtésnek ezáltal az alap által.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Önök a Brüsszeli hét 42. adását hallották. Ha lemaradtak volna a műsorról, a mostani és a korábbi adásokat is hallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió hírportálján a www.inforadio.hu címen. Várom Önöket jövő szerdán is, este 8 órakor. Nagy Tamást hallották, viszont hallásra!